barátság. Én az ön helyében lakatot tetetnék a jégszekrények ajtajára. Köszönöm, alig ha nem megfogadom a tanácsát. És, mit gondol, fiatalember, mi készteti ezeket a hullákat, hogy ide-oda vándoroljanak? Erre ma még alig ha tudnék válaszolni, Mr. von Schutzba. De rövidesen közelebb kerülünk a megoldáshoz. Addig is megengedne egy bizalmasabb jellegű kérdést. Kérdezzen, a fiáról, illetve a volt fiáról lenne szó. Idegesen megrándult a bajusza. Tudja, hogy erről nem szívesen. Az igazság az, hogy nekem nincs fiam. Csak igennel és nemmel válaszoljon, ha úgy könnyebb. Kérdezhetek, essünk túl rajta, gyerünk. Az ön idősebb fia Dieter mielőtt a hadsereg kötelékébe lépett volna egyetemen tanult. Igen, Berlinben, nem. Külföldön, hogy ne kelljen estéig barkópáznunk, Bombban. Idegen nyelveket tanult. Igen, indián nyelveket. Igen, kecsuát. Igen, Latin Amerika kultúrájával foglalkozott. Azon belül az inka birodalommal. Igen, tehetségesnek tartották. Igen, jelentek meg cikkei tudományos közleményekben. Igen, az egyetem elvégzése után egyetemi oktató lett. Igen, onnan vonult be a hadseregbe. Igen, rendben van. Bólintottam, lenne néhány kérdésem a másik fiával kapcsolatban is. Feltehetem, tegye, Ernst is hasonló pályát futott be, mint Dieter. Úgy értem, hogy ő is humán érdeklődésű volt. Ugyan, dehogy, Ernstet csak a technika érdekelte. Repülőgépek és tengeralattjárók, főleg az utóbbiak. Legkedvesebb olvasmánya az első világháborús tengeralattjáró történeteik voltak. Reggelig olvasta őket. Nem érdekelte Dél-Amerika, Ernstet? Ha a tengerészeti navigációs könyvekben nincs benne, alig ha nem azt sem tudja, hol van. Tudott kecsuánul, nem voltunk vidám hangulatban, mégsem tudta megállni, hogy fel ne nevessen. Ernst ugyan már, azt a néhány angol szót is kalapáccsal kellett beleverni, ami a haditengerészethez elengedhetetlenül szükséges volt. Értem, Herr Graf, megengedne még egy kérdést, egy hogy úgy mondjam, egészen bizalmas kérdést. Ha akar, ne válaszoljon rá, azt majd én döntöm el, fiatalember. Nyögje már ki, azt tudom, hogy Dieter náci volt. Ön szerint és a többiek szerint meggyőződéses náci. Ingerülten ejtette ki szeme sarkából a szvikkerét. Mi más lett volna? Hát, ha az nem elég érv magának, hogy eladott bennünket, annak az idióta szobafestőnek, hát akkor. Ernstnek milyen volt a politikai meggyőződése? Ernst katona volt. Úgy érti, hogy nem igen gondolkozott. Egészen pontosan úgy értem, hogy nem törődött olyasmikkel, amik nem tartoztak rá. Egészen addig. Meddig? Talán említettem, hogy a nácik nem szerették. Én neveltem, jóval több volt benne a humanizmus, mint amennyit a nácik eltűrhettek. Egy év, egyelőre semmi. Kinyújtotta a karját és határozottan, katonásan megrázta a kezem. És gondolja, hogy nyomon van, fiatal ember. Tiszta, határozott és kemény volt a tekintete, csak remélhettem, hogy az enyém is ilyen. Igen, azt hiszem, von Schutzba úr, azt hiszem nyomon vagyok. Hát akkor, sok szerencsét. Ne feledje, bármikor szívesen látom. Amikor kiléptem az ajtón, a nap, mint eldobott 10 centes, felgurult az égre. Kollégáim már a kocsi körül álltak, és halkan beszélgettek, mikor hozzájuk értem. Templeton és Habgond szemrehányóan néztek rám. Bizonyára ki akarták kérni maguknak, hogy nem ébresztettem fel őket. Hedi friss volt és üde, mintha az egész éjszakát végig aludta volna. Hosszú szőke haját lobogóló farokba fogta össze. A kocsi mellett szobrozó margón sem látszottak a megpróbáltatások. Fekete szeme változatlan fényben ragyogott, s amikor felbukkantam előttük, felém mutatta két fekete tenyerét. A kocsi, Miss Margó már megjavította, mondta barátságtalanul Hedi. Miss Margó csodálatosan ért az autókhoz. Annyi gúny volt a hangjában, hogy biztos voltam benne, azt hiszi Margó rontotta el a terepjárót, csak hogy ott tarthasson éjszakára. Mi volt a baj? Érdeklődött Templeton. Ért a kocsikhoz? Kérdezte vissza Margó. Nem én. És Mr. Habgond, én még annyit sem. Akkor elégedjenek meg annyival, hogy kiugrott a herkentyű billentyűje. Amíg a táborhoz nem érkeztünk, senkinek nem akaródzott megtörni a csendet. Ott viszont annál inkább, ahogy feltűntek a sátraink, elemi erővel robbant ki belőlünk a felháborodás. S bár alapvető jellemvonásaim egyike a csend és a nyugalom szeretete, ezúttal alig ha nem én voltam az egyik legfelháborodottabban ordítozó. Ha azt mondom, hogy támaszpontunkat fenekestől felforgatták, alig ha érzékeltetem vele a lényeget. Sátraink szétszaggatva, földre döntve hevertek, edényeink szétszórva, drága felszerelésünkről nem is szólva. Leginkább ez utóbbi volt az, ami mélyen feldúlt bennünket. Sátor nélkül még csak elélhet valahogy egy bogarász, de rovarfogó eszközei nélkül alig ha. Az első percek rémült kapkodása után csendben körülálltuk a romokat. Hedi lehajolt és felemelt a fűről egy tojás maradéktól sárgálló serpenyőt. Még szerencse, hogy nem mosogattam el. Leültünk a földre, és haditervet készítettünk. Bátorításképpen lenyeltünk egy-egy nyelet viszkit, amit egy félig kiömlött üveg alján találtunk, s nekiestünk a romeltakarításnak. Éppen megkönnyebbülve konstatáltam, hogy a földbe helyezhető rovarcsapdáimat nem értek ár, amikor habgond megérintette a vállam. Jöjjön csak ide egy pillanatra, felemelt tábori ágya alól egy kis párnát, és a kezembe nyomta. Mit szól ehhez? Egyelőre nem tudtam mit szólni. A párnát láthatóan felhasították, mintha kerestek volna benne valamit. A kilógó vattadarabok erről tanúskodtak. Erre már Templeton is odajött hozzánk. Azt hiszi az indiánok csinálták, hiszen megállapodott velük nem. Néhány cincér fejében, vállalta. És, ha másfajta indiánok voltak, egy másfajta törzs. Habgond kivette a kezemből a párnát, még egyszer megvizsgálta, aztán megcsóválta a fejét. Nem indiánok voltak. Templetont azonban érvek nélkül nem lehetett meggyőzni. Miért ne lehettek volna? Ezeken a fickókon nem könnyű eligazodni. Látták a múmiát von Schutzbach gyűjteményében? Tisztességben megőszült házigazdánk egyszerűen ellopott egy múmiát az indiánoktól, mert azt remélem nem tételezik fel, hogy csak úgy maguktól nekiadták valamelyik csodatevő szentjüket. Na és, kérdezte Habgond, mit na és, az indiánok tudják, hogy von Schutzbach lop, ha úgy tartja kedve, miért ne tételeznék fel rólunk is? Ha az egyik fehér lop, lophat a másik is. Elveszett valamelyik szentjük, nosza, dújjuk fel az öböl lakóinak sátrait, hát ha megtaláljuk. Kénytelen voltam lehűteni Sherlock Holmes-i lelkesedését. Nem nélkülözi a logikát, amit mond, kedves Baltazár, mégis nekem is az a véleményem, mint Ronnak. Alig ha indiánok csinálták. Megtudhatnám, miért nem, Habgond magasra emelte a párnát. Ezért, Baltazár Templeton a párnára szegezte a szemét. Úgy tűnik, senki sem hagyta rajta a névjegyét. De bizony rajta hagyta, mondta Habgond. Látja ezt a vágást? Nem vagyok vak, persze, hogy látom. Nézze a párna másik oldalát. Ott mit lát? A vágás másik felét. És még? Hát, valami zöld volt ott, mintha fűtörött volna az anyagba. Úgy van, Baltazár. Kiváló detektív lesz magából, ha egyszer úgy dönt, hogy felcseréli egyetemi katedráját egy jól menő, kisvárosi sheriffi hivatallal. Templeton elvörösödött, és segélykérően nézett rám. Mr. Lawrence, beszélje már rá, hogy viselkedjék értelmesen. Egy gyárva szót sem értek az egészből. Mi ez az öt volt és a vágás másik fele? Tökéletesen értettem, mire gondol Habgond. És gondolatban igazat is adtam neki. A következőről van szó. Vettem át a stafétabotot. Képzelje el, hogy maga egy indián. Nem adna valami hálásabb feladatot? Csak képzelje el, milyen fegyvere van önnek. Fúvócső. Hát még. Én nem vagyok néprajzkutató. Mit tudom én, miük van. Minden esetre láttam némelyiküknél valamilyen lándzsafélét és kést. Úgy van, az is volt náluk. Milyen hosszú volt a kés, a pengéjére gondol, ha jól emlékszem, a szalmakalapos övében láttam. Hogy milyen hosszú lehetett? Mi lesz a jutalmam, ha kitalálom? Csak még egy kis türelem. Ön szerint, ha egy indián egy késsel bele akar szúrni egy párnába, tegyük fel azért, hogy megvizsgálja, nincs-e benne valami, hogyan teszi? Bocsásson meg, de nem értem a kérdést. Lehajoltam, kezébe adtam egy kb. 30 cm hosszú, letört ágat, és meglengettem a néhai párnát az orra előtt. Tessék, az a feladata, hogy megkeressem benne valamit. Gyerünk, csinálja, Baltazár Templeton baljával a párnáért nyúlt, elvette, majd a levegőben tartva a fággal többször is a közepébe bökött. Én így csinálnám, és a fickó is így csinálta. Hálás lennék, ha elmondanák, mi forog a fejükben. Nekem például az öt volt, mondtam. Az, aki ugyanis beleszúrt a párnába, nem úgy csinálta, ahogy jön és ahogy logikus, Mr. Templeton. Az illető ledobta a párnát a fűre, úgy szúrt bele. És tudja miért? Fogalmam sincs róla, mert nem olyan rövid kése volt, mint amilyen az indiánoké. Ha egy indián tette volna, nem dobja le a párnát a földre és nem térdel mellé, hogy ezzel is időt veszítsen, hanem a levegőben szúrt volna a párnába, érti? A katona azonban másként cselekszik. És tudja miért? Templeton töprengő képet vágott, majd bólintott. Alig ha nem igazuk van, az európai, vagy akár itteni katonáknak. Legalábbis régebben szuronyos puskájuk volt. Azt mondják, hogy ez a rés egy puskára szerelt szuronyom. Megcsóválta a fejét, és a párnára merett. Az én érvemet pedig, mintha már meg sem hallotta volna. Ezen kívül van még egy döntő bizonyíték arra nézve, hogy nem indiánok voltak. Ha ők lettek volna, és a múmiájukat keresik, azt hiszem hozzá sem nyúltak volna a párnáinkhoz.